Ez a szakasz a 12 tanítvány kiküldésének a lezáró szakasza. És az az igazság, hogy valójában a keresztény beszédnek és cselekedetnek azt gondolom, hogy a tartalmát jelöli ki. Egy olyan fontos küldetésben járunk mindannyian, akik megmerjük vallani a hitünket, hogy alapvetően, ha mi Krisztusról bizonyságot teszünk, akkor azok nem emberi szavak. Akkor sem, hogyha mi fogalmazzuk meg, akkor sem, hogyha esetleg a tanúságtételbe belevisszük a saját élettörténetünket, hogy hol érintett meg bennünket az Isten, vagy mi van ennek az egésznek a hátterében, mert a lényeg az, hogy a másik oldalon, aki ezt hallja, az befogadja-e a Krisztust. És nagyon izgalmas, amiről itt Jézus beszél, hogy a prófétának, aki prófétát fogad be, az prófétának járó jutalmat kap, aki igaz embert fogad be, az igaz embernek járó jutalmat kap. De hát itt nem prófétáról és nem igaz emberről beszélünk. Tehát van ez a egyszerű hozzáállásunk, amit szépen leképez az a régi jó magyar közmondásunk, hogy jó tett helyébe jót várj. És itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogyha én befogadtam a Krisztust, és bizonyságot teszek a Krisztusról, akkor ha a másik az én bizonyságtételem okán hitre jut, az nem az én érdemem. Az a léleknek a munkája ő benne. Az nem az én vallásomat fogja elfogadni, nem az én hitgyakorlatomat fogja elfogadni, hanem magát a Krisztust. És ez minden keresztény ember szolgálatára igaz. És nagyon fontos egyébként, azt gondolom, ezt azért leszögezni, mert ne legyünk naívak. Az Úristen pontosan tudta, hogy amikor kibocsátja a 12 tanítványt a világban, akkor ez a 12 tanítvány ebből a világból nem lesz kivéve. Következésképpen a világnak a szellemisége, a társadalmak, azok folyamatosan visszahatnak a kereszténységre is. Időről időre én látok olyan vonulatokat, keresztény köntősbe bújtatva, amik nem a Krisztusról szólnak. És amikor elgondolkozunk azon, hogy miért nem sikeres az egyház missziója, akkor én két kérdést tudok feltenni ezzel a gondolattal kapcsolatban. Mit értünk siker alatt? Kettő. A Krisztus prófétájuk? Mert hogyha a Krisztus szólom, és a Krisztus használni akarja az én tanúságtételemet, gyülekezetben, magánbeszélgetésben, bárhol, akkor én annak úgyse fogok tudni ellenállni. De ha nem a Krisztusról beszélek, csak próbálok közérthető lenni, meg próbálok közkedvelt lenni, akkor lehet mindenféle gyönyörű erkölcsi mondani valót átadni, félreértés ne essék, de az még önmagában véve nem a Krisztus. Tehát az, hogy a Krisztus keresztjéből következik egy erkölcsös magatartás, az nem azt jelenti, hogy ez az erkölcsös magatartás az egyenlő a kereszttel. Az egyenlő a megváltással. És itt arról van szó, hogy aki a Krisztust befogadja. Mert amikor azt mondja Jézus, hogy aki titeket befogad, engem fogad be, hát itt már alapvetően van egy közösség. Miért kell a tanítványt befogadni? Mert ő hozza a Krisztust. És itt karcsincsunk egy kicsit ki a jánosi főpapi imára. Mert amikor a főpapi imádságot mondja Jézus, akkor azt mondja, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól, és akkor szépen megy tovább az imádság, gyönyörű szépen, hanem hogy egyek legyenek, ahogy mi. Tehát azt az egységet, amit a fiú leképez az atyával, azt az egységet valójában a Szentlélek közösségében átadja annak, aki befogadja őt az életébe. Tehát abban az egységben vagyunk mi benne. És amikor ez az egység személyre szabottan bennünk dolgozik, és kimegyünk a hétköznapokba, tanúságot teszünk, teljesen mindegy, hogy milyen szituációban az Istenről, akkor valójában nem mi tesszük meg azt a tanúságtételt, hanem az Isten bennünk és általunk. És aki titeket befogad, engem fogad be. De azért engem fogad be, mert ti már befogadtatok engem. Gyakorlatilag úgy vagyunk követei a Krisztusnak, hogy arról sosem szabad elfeledkeznünk, hogy tőlünk követést vár az Isten, de ő emellé mindig odaadja a kísérést. Nem vagyunk magunkra hagyva a hitvallásunkban, nem vagyunk magunkra hagyva a hitünk megélésében, a tanúságtételben. Ha elmerek kezdeni indulni ezen az úton, és a magam kis csetrő-botró gyermek lépéseit bemerem vállalni, de akkor biztos, hogy az Isten mögé fogja rakni magát. És nagyon izgalmasnak tartom egyébként azt, hogy ebből az következik egyébként, amit lehet tapasztalni a hétköznapokban. Hogy az Isten nagyon sokszor olyan áldott alkalmakat sodor elénk templomon kívül. Egy-egy beszélgetésben. Egy-egy imahelyzetben. Ami lehet, hogy utána a templom falai között visszhangot sem ver hangosan. Csak mondjuk megjelenik valaki egy gyülekezetben. És az azért van, mert az Isten lelke dolgozik általunk. És azért kérdeztem az egyházi misszióval kapcsolatban, hogy mit tartunk mi sikernek. Mert én egyelőre az egyház történelmi tanulmányaimból egy ige hirdetésről tudok, ami miatt 3000 ember keresztkeresztkedett meg. Az összes többinél meg mindegyiknek örültünk, ha valaki végre megkeresztelkedett. Nem az a feladat, hogy akkor a Krisztust 8 milliárd emberhez úgy vigyük el, hogy akkor ez folyjon a mozikból, az internetről, és erről cseteljenek a fiatalok. Az a feladat, hogy akihez odaérünk ezzel az üzenettel, annak az élete minőségben változzon meg. Abszolút, teljes mértékig változzon meg. Ugyanis a missziónak a hatékonyságát nem én fogom eldönteni. Nem a testvérek fogják eldönteni, nem a püspök fogja eldönteni, ezt egyedül a lélek fogja eldönteni. Aki befogadja ezt az igét, az magát a Krisztus fogadja be. És onnantól kezdve közösségre jut vele. Egy olyan közösségre, ami egységet képez a hétköznapokban. És innentől kezdve egyébként nagyon érdekes ez a játék, ami benne van ebben a jutalomban, hogy ugye aki befogad egy prófétát, azért, mert prófétát fogad be, annak prófétának járó jutalmat kap, aki pedig egy igaz embert fogad be, az igaz embernek járó jutalmat kap. De hát valójában itt arról van szó, hogy itt az a jutalom, amiről Krisztus beszél, abban az esetben, amikor mi őt fogadjuk be, az maga az üdvösség. És ezt a jutalmat nem azért kapom meg, mert megtettem valamit, vagy nem tettem meg valamit, hanem azért, mert engedékeny voltam az ő igényével szemben. És éppen ezért érdemes lenne egy picit a tanúságtételt onnantól megközelíteni, hogy arra sokszor gondolkodunk, vagy gondolunk a tanúságtételre, úgyhogy mennyivel jobb lenne, hogyha sokkal több tanúságtevő testvér lenne közöttünk, akik mernék vállalni azt, hogy kiállnak emberek elé és beszélnek a hitükről. És ez egy bizonyos értelemben egyébként igaz. De a tanúságtétel az valójában engedelmesség. Én azért imádkozok, hogy minél több engedelmes tanúságtevő legyen, aki nem biztos, hogy nagy tömegek előtt mer az engedelmességéről beszélni, lehet, hogy ott van a négy fal között, de pont annak, akinek beszélnie kell róla. Vagy meri ezt vállalni a Tesco-ba bevásárlás közben. Vagy bárhol. Mert hogy valójában, amikor én hagyom, hogy az ige megszólaljon általam, előállok vele, akár alkalmas az idő, akár alkalmatlan, akkor én nem teszek, nem cselekedek. Hagyom, hogy az Isten cselekedjen általam. És mindig ott csúszik félre a történet, amikor ebbe egy picit úgy szeretnénk belevinni az emberi egót. Amikor úgy persze-persze szóljon az Isten, hát de ne feledkezzünk meg rólam az én hűséges tanítványáról. És amikor ez az emberi egó megszólal ebben a tanúságtételben, akkor biztos, hogy félre fog csúszni a dolog. Mert nem magamról kell, hogy szóljon a hitem. Az a Krisztusról szól. És a Krisztusra csak úgy tudok mutatni, hogyha a Krisztusból indulok ki, és a Krisztusba kapaszkodom. És valójában a jutalom, amiről Jézus beszél, az üdvösség, az nem emberi cselekedetek okán, tettek okán, szavak okán jár, hanem engedelmességben. Ez az egy, amit tőlünk kér az Isten. Hogy engedelmesek legyünk olyan formán, hogy adjuk át magunkat neki. És akkor ő majd dolgozik, akkor ő majd a nyelvünk hegyére oda fogja vésni azokat a szavakat, amiket el kell mondani. Lehet, hogy észre se fogjuk ezt venni. Derekesen bevallom, hogy nem fogom tudni, hogy kitől hallottam a gondolatot. Biztos, hogy nálam bölcsebb és okosabb ember volt. De valahogy így hangzott a mondat, hogy a jó tanúságtételről azt kell tudni, hogy észre se vesszük, hogy megtettük. Amikor már reflexből jön, hogy én a Krisztushoz tartozom. És ez a lényeg, hogy valahogy hogy eddig kell eljutni, és ehhez egyébként nagyon sokat kell, azt gondolom, küzdeni saját magunkkal. Mert az emberi kísérthetőség, meg az ego, az mindig úgy dolgozik, hogy azért egy picit szeretne benne lenni. Mindenki szeretne egy nagy terv része lenni, valami nagy dolognak a részese lenni. Hát mi lehetne nagyobb dolog, mint a világ megváltása? És egyébként részesei vagyunk mi ennek, csak nem formálói. És ezt kell észrevenni, hogy ez egy olyan ajándék, ami nekünk nem a tetteink okán jár, nem azért, mert nekünk ezért meg kell küzdenünk, hanem azért, mert elfogadnunk kell azt a meghívást, amire bennünket a Krisztus hív. És hogyha ezt képesek vagyunk magunkba beérlelni, akkor jön a jutalom, az üdvösség maga. Jó, akkor Máté evangéliumának a 11. fejezetéből az első 6 verset olvasom fel. Keresztelő János kérdése és Jézus válasza a fejezet ezen szakaszának a rész címe. Amikor Jézus elmondta parancsait a 12 tanítványnak, tovább ment onnan, hogy tanítson és igét hirdessen a városokban. János pedig, amikor hallotta a börtönben Krisztus cselekedeteiről, elküldte tanítványait és megkérdezte tőle, te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Jézus így válaszolt nekik. Menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallottatok és láttatok, vakok látnak és bének járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak. Halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium. És boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Majd mindjárt megyünk még tovább a szakasszal, de itt egy picit megállnék. Nagyon izgalmas keresztelő Jánosnak azt gondolom a kérdése. Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy azok után, hogy ő volt, aki megkeresztelte a Krisztust, és azt mondta, hogy hát arra sem vagyok méltó, hogy a saru szíjadat megoldjam, akkor a börtönben miért kell megkérdezni, hogy te vagy a megváltó. És itt valójában azt gondolom, és most már az a gondolat érett be bennem ezzel kapcsolatban, hogy mindegyikünknek van egy Krisztus képe. És keresztelőnek is volt egy Krisztus képe. Tehát, hogy él bennünk egy elvárás, vagy ez lehet, hogy egy rossz megfogalmazás. Tehát, hogy amilyennek mi elképzeljük a Krisztust. Nyilván a mi elképzeléseink a Krisztusról merőben mások, mint keresztelő Jánosé voltak annak idején, mert hogy nekünk nem csak az Ószövetség van, hanem az evangéliumok mind rendelkezésre állnak, meg Pál levelei, meg a jelenések könyve, meg a többi. De hogy neki is volt egy Krisztus képe, mert hogy ő meg az Ószövetség alapján gondolkodott arról, hogy amikor a Krisztust elküldi az Úr, akkor az hogyan fog működni. És hiába ismeri fel Jézusban a Krisztust, utána mégis elbizonytalanodik. Amikor azt mondja, hogy aki én utánam jön, az Szentlélekkel és tűzzel keresztel, akkor ott annak a mondatnak van egy olyan értelmezése, vagy lehet egy olyan adekvát értelmezése János részéről, hogy ő talán egy picit meg volt győződve arról, hogy lesz egy olyan megtisztítása a világnak, ami úgy tisztítja meg a világot, mint ahogy mondjuk a tűz a fémeket, vagy a nemes fémeket megtisztítja. Tehát, hogy azért a Jóisten majd jön a messiással, oda pörköl, és mindenki, aki pokolra való, az egyből elfüstöl. És utána, ha megnézzük, akkor Krisztus 3 évig nem ezt csinálja. Mármint, hogy félreértés ne essék egyébként. Vannak nagyon kemény mondatai Jézusnak, mert nagyon, nagyon sokszor nagyon drasztikusan és keményen rávilágít emberi bűnökre, de hogy alapvetően meg folyamatosan irgalommal, kegyelemmel és szeretettel fordul, még a vita partnerei felé is, még azok felé, a farizeusok felé is, akik sok esetben bevádolják, vagy megpróbálják sarokba szorítani. Hát, és ez nem egészen az a kép, ami a mondat ezen olvasata szerint, ezek szerint talán keresztelő János fejében benne volt. Na, és akkor itt most szeretnék egy zárójelet nyitni, mert valójában itt most találgatunk, hogy mi lehetett keresztelő János fejében. Tehát ezt ne vegyük azért a kőbevésett igének. Viszont, hogyha ezt az egészet kivetítjük a hétköznapjainkra, akkor én azt gondolom, hogy mindegyikünknek van Isten képe, meg van Krisztus képe. És komoly probléma az, amikor az Isten nem úgy reagál, ahogy az ember azt az Isten képe alapján várná, hogy reagáljon. Nem is olyan rég prédikációban is foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Hogy tud az Isten képen kívülről reagálni, és akkor olyankor mi van? Mert amikor az apám meg az anyám, az apa meg az anya képemen kívülről reagál, vagy máshogy reagál, mint ahogy én azt elképzeltem eddig a kis buksimban, akkor nekiállok lázadni. Akkor jön a kamaszkorom, ami senkinek sem volt kellemes, de eddig viszonylag nagy létszámban túléltük. És akkor ezt egy idővel ugye az ember helyére teszi magában. Amikor az Isten képünk kett viszont az Isten elkezdi megfaragni, akkor van, hogy inkább a kételj az, ami jobban elragadja az embert. És nagyon kedves az, ahogy egyébként Jézus válaszol. Mert hogy János azt kérdezi, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Ez egy igen-nem kérdés. Tehát erre nem kellett volna ilyen hosszan válaszolni, lehetett volna annyit válaszolni, hogy igen. És akkor probléma letudva. De Jézus a következőt mondja. Menjetek el, és mondjátok el Jánosnak, amit hallottatok és láttatok. Tehát amire ti vagytok a bizonyíték. Vakok látnak, bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium. És boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. A keresztelő Jánosnak is, és Jézusnak is ugyanaz az első mondata, amikor először ige hirdetést olvasunk tőlük az evangéliumban. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Ez keresztelő János még úgy jelenti ki, hogy profétai státuszában érzi, hogy közel van a megváltó. Krisztus már úgy jelenti ki, hogy itt vagyok. Tehát, hogy elközelített a mennyeknek országa. És amiről itt Jézus ír, vagy beszél, ez gyakorlatilag a messiási üdvkornak az elképzelése zsidó szempontból. Hogy a messiás jön, és neki hatalma van ezek fölött a dolgok fölött. És Jézusnak valóban van hatalma. A süketek, meg a vakkok, meg a leprások megtisztulása, meg a minden felett. És én nagyon szép, hogy nem azt mondja, hogy igen, én vagyok, hanem és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Ez egy nagyon fontos mondat, mert keresztelő János itt már börtönben van. És mindannyian tudjuk a történetnek a végét, őt lefejezik. Azért fejezik le, mert nem volt hajlandó megtagadni a hitét. Nem volt hajlandó korumpálni a hitét. És gyakorlatilag itt egy halálra ítélt embernek üzeni be Jézus a börtönbe az, hogy boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Vagyis, hogy ott, amikor te a börtön mélyén vagy, és ma holnap a kivégzésedet várod, ha kitartasz, akkor ott van az üdvösség. Nem mondja ki nyíltan. Hadd rakja ezt János a fejében helyre, a szívében helyre. Hadd jöjjön rá arra, hogy nem csak az igaz, hogy a messiás tűzzel tud keresztelni, hanem az is igaz, hogy a vakok látnak, hogy a süketek hallanak. És itt a lelki süketekről is beszélünk, meg a lelki vakokról is beszélünk. Hogy szegényeknek hirdettetik az evangélium. Vagyis, hogy nincs elzárva, és nagyon fontos, hogy itt nem írást mond az ige. Nem írás, nem törvényt mond. Mert ugye, amikor olvassuk a Bibliát, akkor alapvetően ezzel a három dologgal szoktunk találkozni, vagy négyel. Hogy bölcsesség, törvény, írás, meg evangélium. És Jézus általában az Ószövetségre törvényként és írásként hivatkozik vissza, itt viszont karakteresen kimondja, hogy az örömhír hirdettetik. Tehát azáltal, hogy ő eljött a világba, hogy a süketek hallanak, hogy a vakok látnak, hogy a leprásokat megtisztítja, hogy gyógyít, hogy tanít, hogy csodákat cselekszik, hogy ott van a nép körében, azáltal az evangélium mindennapjait éljük. És valójában ez egy úgy rejtett válasz János számára, hogy ez valójában egy nyílt válasz János számára. Mert az a János, aki azért nagyon jól ismeri az Ószövetség irodalmat, aki a Jordán parton nem kételkedett abban, hogy ő abban arra sem ért, hogy a sarusziát megoldja ennek a názáreti ácsnak, az ebből pontosan tudja, hogy itt miről van szó. És gyakorlatilag itt jutunk el oda, hogy Jézus képes az Isten meg a Krisztus képet újraalkotni. És itt az újraalkotást azért egy picit idézőjelbe tenném. Mert itt nem arról van szó, hogy ki akarja törölni azt, amit eddig mi tudtunk az Istenről, hanem hogy személyesen bemutatkozik. És innentől kezdve egy személyes kapcsolatban formálódik a kapcsolatunk vele. És így az Isten képünk is formálódik vele és általa. Én nagyon fontosnak tartom egyébként azt, hogy erről merjünk beszélni, mert mármint, hogy az Isten képeknek a változásáról, és az, hogy személyesen én mi az, amit érzek az Istenből, meg a testvérek mi az, amit látnak az Istenből, mert én azt látom az egyház történettel sokat szemezgetve, hogy általában mindig akkor vétünk valami óriásit, amikor bebetonozunk valamit, és azt mondjuk, hogy ilyen az Isten. És az, hogy utána a mondatban mi van, hogy az ilyen alatt mit értünk, az általában egyébként igaz. Mondom a radikális példát. Az Isten kegyelmes. És a radikális félreértése ennek a mondatnak, hogy akkor mindenki üdvözül. Ez nem igaz. Az igaz, hogy az Isten kegyelmes, de az is igaz, hogy az Istennek lesz ítélete. Illetve bocsánat, nem lesz, mert az van. Az Istennek van ítélete. A másik ellenpélda, középkor, mindenki pokolra jut, mert az Isten nagyon kemény, és ítélő Isten, és a többi. És nem beszélek a kegyelem oldaláról. És azért fontos ezekről a dolgokról beszélni nyíltan és őszintén, mert egyikünknél sincsen ott, kedves testvérek, a Szent Grál. Tehát a hitünk az nem egy olyan harc, amit egyedül meg tudunk vívni. És az Isten az egyáltalán nem csak az, amit én látok belőle. Amit a testvérek látnak az Istenből, az lehet, hogy szöges ellentétben van látszólag azzal, amit mondjuk én megtapasztalok. És mégis kibékíthető, hogyha merünk erről beszélni. Ha merjük egymás mellé rakni ezeket az élményeket. Ha merünk gondolkodni arról, hogy ha tudjuk, hogy az Isten mindenkihez egyedi utat tervez, meg talál, akkor merjük-e értékelni ennek az egyedi útnak a minőségét. Nem azért térnek el az Isten képek, mert más Istenben hiszünk. Azért térhetnek el az Isten képek, amiért egyébként nagyon érdekes, de hogy az egymásra alkotott véleményeink is eltérnek. És ha kinyitnánk itt a beszélgetést, hogy mondjunk egymásról az eddigi tapasztalataink alapján mondjuk csak egy jelzőt, ami szerintem a másikban fontos. Ahányan itt vagyunk a másikról, lehet, hogy annyi jelzőt mondanánk el. Mert hogy mindegyikünkben él a másik személyéről egy leképzendő kép. Így dolgozik az agyunk, így tudjuk összerakni a dolgokat, és a hitünkben is így vagyunk jelen, félreértés ne essék. Mert az, hogy a hit nem egy szellemi teljesítmény, az igaz. De amikor az ember ezt próbálja a maga életében helyére rakni, akkor akarva akaratlan bekapcsolódik ebbe az agyam. És kedves testvérek, egyébként az Isten az egész valóságunkat szeretné megszólítani. Nem csak a szívünket, hanem az agyunkat is. És az, hogy milyen élményeink vannak az Istenről, az meghatározza azt, hogy milyen képünk van az Istenről. És az Isten folyamatosan tudja ezt a képet cizellálni, alakítani, változtatni. És azért nagyon jó, szerintem, hogy belekerült ez a kérdés Keresztelő Jánostól az evangéliumba. Mert ezzel gyakorlatilag bennünket az alól oldoz fel a Jóisten, hogy ne tartsuk furcsának azt, hogy esetleg vannak kérdéseink vele kapcsolatban. A Jordán partján ez az ember sziklaszirálddal ott áll, és azt mondja, hogy arra sem vagyok méltó, hogy a sarusziát megoldjam. És amikor meg börtönbe vetik, emberileg nézve nagyon-nagyon mély helyzetbe száll, akkor jön a bizonytalanság. És sokszor azt hisszük egyébként, amikor beszélünk a tanúbizonyságnak a feladatáról, meg a hitnek a kőszikla szilárdságának a fontosságáról, néha azt hisszük, hogy ez a bizonytalanság nem tartozik hozzá, vagy nem tartozhat hozzá, de hozzá tartozhat. Óriási problémai nem merünk a kételjeinkről beszélgetni. Sokan tudjuk Descartes-től azt a mondatot, hogy gondolkodom, tehát vagyok. A azt már kevesebben tudják, hogy Descartes ezt a mondatot kölcsönveszi és átalakítja. Az eredeti mondás, vagy mondat úgy hangzott Ágostonnál, hogy kételkedem tehát vagyok, kételkedem az Isten létezésében, tehát az Isten létezik. A kételj, az nem csak elvinni tud bennünket az Istentől, hanem az Isten hitünket megedzeni is tudja. És nyilván óvatosan kell hozzá közel lenni, mert nagyon messze is tud bennünket rángatni az Istentől. Tehát a kételjeinkben megerősödvén nagyon messze tudunk kerülni az Istentől. De a kételj az alapvetően működhet az Isten kezében úgy is, hogy erősítse az Isten hitünket. És akkor úgy halkan kérdem, hogy Ábrahámnak a hegyen vajon nem volt-e kételj a szívében? Keresztelőnek a börtönben nem volt-e kételj a szívében? Ezek nem ördögtől való dolgok feltétlenül. A kérdés, hogy ezeket merjük-e végigrágni közösségben, nem csak magunkban, közösségben. Mert hogy a Krisztus hit, az Isten hit, az nem egyéni teljesítmény. És hogyha merünk ezekről a kételyekről beszélgetni, akkor előbb-utóbb azt vesszük észre, hogy ahogy a közösségben jelen vagyunk, és az Istennel való közösségben is jelen vagyunk, úgy az Isten képünk is változik. Megerősödik. Átalakul. És idővel tényleg ez egy olyan alapot tud adni az embernek, hogy ha találkozik valakivel, akinek mondjuk kételje van, vagy kérdése van, akkor nem elvetéssel, meg megvetéssel reagálunk, mert egyébként nagyon sokszor ez az első reakció. Én nagyon sokat nyüglődtem azzal, megmondom őszintén, az Isten kereséseimben, hogy kérdéseim voltak, és amikor én ezt egy keresztény közösségben, nem tudom, a gyóntatópapomnak, az iskolában, ahova jártam, az iskola lelkésznek, a hitoktatónak, a bárkinek megfogalmaztam, akkor jöttek a demagóg válaszok, hogy egy keresztény fiatalnak a szívében nem lehetnek ilyen kérdések. És akkor egyébként én pökhendien akkor nagyon sokszor visszabögtem, hogy de hát könyörgöm, ott vannak. Tehát, hogy azért mondtam ki, mert hogy... És választ várok. Mert hogy egyedül nem tudok ezekkel a dolgokkal megküzdeni, meg helyére rakni. És nagyon sokáig küzdöttem magamban ezekkel a dolgokkal, mire rájöttem arra, hogy hát nem az ő hibájuk, hogy nem adtak választ, hanem azért, mert olyan dolgot kérdeztem meg, amivel ők is hadilábon állnak. Amire nincsenek egyértelmű válaszok. És amikor van egy mégiscsak tekintélyelvű helyzet a gyóntatópap meg a gyóntatottja között, a hitoktató meg a hitoktatottja között, amik, ha tetszik, hanem valahol mégis alá fölé rendelt viszonyok, akkor arcvesztés nélkül nem lehet bevállalni azt, hogy azt mondom, hogy nincs válaszom. És ebben egyébként nem ez a szomorú, hanem az a szomorú, hogy Jézusnak pont az a válasza, hogy be kéne vállalni. Hogy ez így rendben van, csak beszéljetek róla. Menjetek el, és mondjátok el Jánosnak, amit hallottatok és láttatok. És ez a lényeg, hogy el tudjuk-e mondani a másiknak, amit én láttam, amit én hallottam, amire a személyes életem dimenziójában én magam vagyok a bizonyíték. Nem magamról, az Istenről. És hogyha ezeket a helyére tudom simogatni, meg helyére tudjuk közösségként rakni, akkor működik a gyülekezet.